fenntarthatóbb energia ellátás legyen az országban, vagy bárhol a világban.
És akkor még csak a fűtésről beszéltünk, és még rengeteg témánk lenne. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Csuvár Ádám, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszékének adjunktusa.
Köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy...
A grafikák talán egy kicsit mostoha műfaja a képzőművészetnek, legalábbis a kiállító terekben. Na de nem most, mert a Szépművészeti Múzeumban december közepén megnyílt a Manierista szemmel grafikák George Baselitz gyűjteményéből című kiállítás, ami egészen március 15-éig látható. George Baselitz német művész neve, világszerte ismert monumentális festményeiről és szobrairól, valamint egyedi látásmódú grafikáiról. Emellett egyébként ő szenvedélyes gyűjtő is volt, és nagyon izgalmasan kizárólag manierista grafikákat keresett, és vásárolt több mint 60 éve. A mai napon az övé a világ egyik legjelentősebb ilyen gyűjteménye. Erről a kiállításról Kardos Eszter kurátorral Medvedivet beszélgetett.
Olvastam a kortárs német képzőművésszel, Georg Baselitzzel készült beszélgetést a manierista gyűjteményével kapcsolatban. Ő azt mondta ebben a beszélgetésben, hogy a 60-as években, amikor ő elkezdett ezzel foglalkozni, tehát nem igazán volt rálátás a manierista grafikákra. Nem voltak a figyelem központjába. Egyetértesz ezzel?
Teljesen egyetértek, de igazából a fontos az, hogy ez egy művészettörténeti tény. A manierizmusra való figyelem, az tulajdonképpen a manierizmus lefutása után a 17. századra már lankadt, és mind a kortársak, mind pedig az utókor, tehát a 20. századi művészettörténet egyfajta elhajlásnak, egyfajta esésnek, egyfajta eltérésnek minősítette ezeket a műveket, és a klasszikus művészettől való eltérése miatt nem figyeltek rájuk. Baselitz, amikor felfedezte tulajdonképpen a manierizmust elsősorban a grafikákon, de eredetileg egyébként egy eszégyűjteményben otthon, olvasva a manierista festményekről lett rájuk figyelmes. Amikor felfedezte ezeket a műveket, akkor ezek sem a műtárgypiacon, sem a művészettörténeti irodalomban nem voltak jelen. Az volt az érdekes, hogy a saját művészi érdeklődése és saját műveire irányuló attitűdje alapján kezdett el felfigyelni rájuk. Tehát pontosan ez a bizarr, furcsa, a kánontól eltérő, a kompozicionálisan izgalmas művekkel tették fel a figyelmét, és ezért kezdte el ezeket először csak szeretni, aztán megtanulni, tulajdonképpen tudósa lett ennek az egész korszaknak, majd papírmunkákon gyűjteni.
Az előbb azt mondtad, hogy valamitől eltérő, valami klasszikus vonaltól eltérő, kicsit bizarr ábrázolási módokról, formákról van szó. Egy picit tegyük helyre a manierizmust, mint korszakot. Ez valahol, szokták mondani, hogy egyfajta ilyen átjáró vagy átmenet a reneszánsz és a barokk között.
Ez így van, ezt szokták mondani, és nagyon érdekes időszak, mert ennek a korszaknak nagyon sok definíciója született, és máig is újabb és újabb definíciói születnek. Vannak, akik egyébként ezt megkérdőjelezik, hogy egyáltalán kell-e meghatározni, hogy mi az, hogy manierizmus. Nehéz meghatározni. Leginkább azt a kifejezésmódot értjük alatta, amikor a klasszikus reneszánsz szépségeszménytől, az ideális szépségtől, a harmóniától picit ellépő, abból kiinduló, de azt egy kicsit megbolygató, egyénibb kifejezésmódra törekvő művészi munkákkal találkozunk. Ez minden műfajban jelentkezett, és nem feltétlenül tekinthető úgy, hogy ezek egymás utáni korszakok. Tehát a manierizmus egyszerre volt jelen a késő reneszánszal és a korabarokkal. A művészettörténetben nincsenek ilyen nagyon szigorú időhatárok ugyanis.
Most elsősorban Baselitzről, a műgyűjtőről fogunk beszélgetni, de azért, hogy egy kicsit őt is elhelyezzük ebbe a történetbe, ő ugye a második világháborúba születik bele, aztán az NDK-ban tanul, márha mindenki tudja manapság azt, hogy mit jelent az, hogy NDK, aztán átmegy Nyugat-Németországba tanulni, és ott is ragad. Úgy tudom, hogy a mai napig ő ott is él, és talán még dolgozik is. És az jellemző az alkotói munkájára, hogy nem áll rá egy hullámra, a trendekhez nem igazodik. Ezt csak fémjelezném azzal, hogy az első önálló kiállítását rögtön be is tiltják. A rendőrökkel szedetik szét, és lehet, hogy most egy nagyon picit egyszerűsíteni fogom, vagy leegyszerűsítem, de ő az az alkotó, aki a 60-as évek közepén egyszer csak megfordítja a motívumait. Tehát a figurákat, alakokat fejjel lefelé kezdi el festeni. Hát ennyit az alkotóról. Viszont innentől még inkább érdekes a kérdés, hogy ez a fajta alkotói attitűd hogy jön össze a manieristákkal. Miért pont őket kezdje gyűjteni, ráadásul nagyon szigorúan, mert vannak olyan alkotók, akiket effektíve kihagy ebből a gyűjtői körből.
Bázelitz a háború utáni német művész generáció legkiemelkedőbb művészeként van ma már számon tartva, de ahogy te is említetted, nem volt azonnal sikeres. Amikor manieristákat kezdett gyűjteni a 60-as években, még egyáltalán nem volt sikeres. Ez magyarázza egyébként azt, hogy az első gyűjteményét, az úgynevezett első gyűjteményét, ami körülbelül 100 műtárgyból állt, manierista grafikából, el kellett adnia. A 60-as évek végén és a 70-es évek elején arra kényszerült, hogy a családját fenntartandó és a még be nem futott művészi karrierjét ellenpontozandó a kincseit, amik kizárólag manierista grafikákból álltak, értékesítse. A manierista grafikákhoz egyébként Bázelitzet nem úgy köti szoros kapcsolat, hogy kölcsönhatás volna a régi művészet és az ő saját alkotó munkája között. Ez nagyon fontos. Ezt ő kezdettől is, és ma is ebben az interjúban, amit említettél, ez 2023-ban készült Münchenben. Kolléganom Bodi Kinga készítette vele, illetve a művész fia Daniel Blau egészítette ki a számbotokat az interjúban. Ebben is elmondja, hogy ez két külön szféra. Ezt fogalmazták úgy korábbi katalógusokban, hogy mintha az agy két különböző féltekéje lenne az ő számára a gyűjtés és az alkotás. Nem fordultam manierista grafikákhoz soha forrásként. Nem alkalmazta a motívumokat, amiket azokon felfedezett, nem merített stíluselemeket. Ami közös, az a hozzáállás, ez az attitűd, amiről már beszéltünk, hogy izgalmasnak és formailag, kompozicionálisan megmozgatónak érzékelte ezeket. Nagyon fontos, hogy Bázelitzet nem érdekli a téma. Soha nem figyelt arra, hogy egy műalkotás mit ábrázol, nem törekedett főművek gyűjtésére, nem törekedett a nagy nevű alkotóktól való művek beszerzésére, nem érdekelték a művészettörténeti highlightok, vagy a korszak legismertebb alkotásai. Hozzáteszem, hogy ezekből is van a gyűjteményéből néhány. De az ő szeme elsősorban az adott műre, a technikailag érdekes műtárgyakra, a formailag különlegesekre, az egyediekre, az egyedileg színezettekre, vagy akár az elrontott levonatokra irányul, ami külön érdekes.
Az előbb már említettem, hogy a körből bizonyos művészeket kihagyott, így például határozottan Dürert és Rajmondit. Vajon miért?
Számára ezek a művészek klasszikusok, sőt, megengedte magának azt is, hogy úgy nevezze őket, hogy unalmasak. Ezek a művészek, akiket említesz, ők az igazi aranymetszők ebben az időszakban. Ők voltak a legnevesebbek, a leghíresebbek, a legtöbb műtárgyat létrehozók, óriási piaca volt a műtárgyaiknak. Ők profik. Ők azok, akik metszésre szakosodtak, ugye Rajmondi rézmetsző volt, Dürer fametszeteket is készített, meg rézmetszeteket is, és ugye a harmadik, akit szokás említeni, ebből a szempontból Golcius, őt sem gyűjti Bázelitz, kicsit későbbi ugyan, de hogy rézmetsző volt, és a korszak németalföldi művészetének a legkiemelkedőbb grafikusa, Bázelitzet nem érdekli. Őt az érdekli, hogy egy bizonyos művészi ideából hogyan lehet a grafika nyelvén izgalmasat csinálni. Az említett metszők, Dürer is, meg Rajmondi is létező műalkotásokból indultak ki, akár sajátból, akár másokéból. Dürer ugye saját invenciókat metszett részbe, vagy vésett ki fából. Rajmondi viszont elsősorban más alkotók műveit készítette el ebben a műfajban, ami nagyon nagy különbség. Ez Bázelitz számára a műfajnak az a vonala, ami a legkevésbé izgalmas. Őt a grafika, mint önálló műfaj érdekli.
Éppen írod a tanulmányodban, hogy nagyon sok művész, tehát kora művésze kezdi el gyűjteni ezeket a metszeteket, grafikákat, de nyilván nem azért, hogy egy gyűjteményt hozzanak létre, hanem valami egészen másért. Miért?
Így van, a korai művészek gyűjtötték egymás, illetve az elődei grafikáit, ami nagyon fontos volt a saját alkotó munkájuk szempontjából. Nem volt ugyanis más eszközük arra, hogy megismerjék egymás munkáit, illetve az elődeikét, hanem a grafika volt az, ami ezt terjesztette a 15. század végétől, 16. század elejétől nagyon jelentős módon. Amit tudunk a korai művészgyűjtékről, az az, hogy amennyi grafikához csak hozzá tudtak férni, azt szerették a műhelyükben tudni, tulajdonképpen magukat körülvették ezekkel az alkotásokkal, és ők valóban ezekből inspirálódtak. A motivumok továbbélését és terjesztését egyedül a sokszorosító grafikák tudták létrehozni ebben az időszakban Európa szerte, és azt a nagyszerű lehetőséget biztosították a művészek számára, hogy igazából régiótól függetlenül hozzájutottak a kollégáik, illetve az elődeik műveihez. A grafika abban az időben nagyon sok ismétlést tartalmazott, tehát a motivumok újra és újra felbukkantak, újra és újra átfogalmazottak, új formát nyertek, és ehhez a művészek alkalmazták a birtokukban levő, vagy a művésztársaik birtokában levő más alkotóktól származó grafikákat.
Már említettük Dürert és Rajmondit, akit ugye kizárt ebből a körből. Volt egy másik furcsa találkozása, igazából tartott egy távolságot idősebb Lukács Cranachtól, de egyszer csak a kezébe került valami Cranachtól egy, nem akarom mondani, hogy egy papírfecni, de egy papír darabka. És ha jól emlékszem, őt mégis behúztak rá, mert ez egy egyszerű bevásárlólista volt.
Így van. Őt egyébként nem csak Cranachtól tartotta távol a saját szemlélete, hanem általában a német grafikától. Erről azt szoktam mondani, hogy túl közel van hozzá. Azért nem érdekli, mert annyira sajátja, annyira része annak a hagyománynak, amiben ő nevelkedett, annyira tele van vele a német művészet máig is, hogy nem tartja annyira izgalmasnak. Cranach közéjük tartozott, és nagyon érdekes, hogy pont egy olyan műkereskedő hívta fel Bázelic figyelmét Cranachra és az ő grafikai művészetének az izgalmasságára, akinek a cége visszautasította kezdetben Bázelic első gyűjteményét. Nem vásárolták meg, azt mondta rá az akkori képviselője a Börner nevű cégnek, hogy ez nem az a fajta grafika, ami minket érdekel. Tehát a manierizmus a Börner céget sem érdekelte még a 60-as években. Aztán később, néhány generációval később, Armin Kunz, aki egyébként ebben a katalógusban tanulmányt is írt, és nagyon szoros együttműködésben van a művésszel, illetve fiával, ő javasolta a Cranachot hosszú éveken keresztül Bázelic figyelmébe, és hosszú éveken keresztül visszautasításra talált. Aztán egyszer csak, mondhatjuk, beadta a derekát a művész, Georg Bázelic, és megnézte azt a csomagot, amit Armin Kunz kínált neki, és ebben találta ezt a bizonyos bevásárlólistát, ami természetesen nem művészi értéke miatt keltette fel a figyelmét, hanem közel hozta hozzá az alkotót, hogy az a művész, akinek a lapjait ismerte, akivel körül volt véve a múzeumokban és a gyűjteményekben, ahova csak nézett, német területen, egyszer csak közeli nyomot hagyott maga után, amit ő a kezébe foghatott, és ez megérintette. Megvásárolta egyébként az egész javasolt csomagot ezután.
Olvastam egy történetet, szintén ebben a katalógusban, hogy egyszer elment licitálni egy aukción egy csomagra, egy grafikai csomagra, amiből egyetlen egy darab érdekelte őt csak. És egy nagyon komoly licit háborúba került valakivel, és utólag kiderült, hogy a másik licitáló pontosan ugyanazt az egy darabot szerette volna megszerezni. Mi volt ez a csomag, vagy mi volt az a darab, ami ennyire megfogta Bázelicet?
Ez nagyon érdekes ez a történet. Ez egy Andrea Schiavone grafika volt, amire ő figyelmes lett, és akkor még nem is tudta, hogy későbbi évtizedek során ő lesz az egyik kedvenc alkotója. Andrea Schiavone Zadarban született, és Velencében fejtette ki a grafikai tevékenységét, illetve a festőit is, csak arról kevésbé híres. Amikor Bázelic gyűjteni kezdett, az első műtárcsoport, ami felkeltette a figyelmét, az a Fontainebleau-i alkotók voltak, franciák, helyesebben francia földön alkotó itáliai művészek grafikai művei voltak a figyelme középpontjában, majd nagyon hamarosan az itáliai manieristákra kezdett figyelni, Parmigianinóra elsősorban, és a Parmigianino környezetében alkotó többi részkarcolóra elsősorban. Közéjük tartozott Schiavone. Schiavone még Parmigianinónál is formabontóbb. Ő egy Ő egy nem tanult részkarcoló, hanem aki kísérleti alapon a saját műhelyében teljesen autodidakta módon kezdett el részkarcokat készíteni. Különlegességük az ő grafikáinak az, hogy tulajdonképpen minden nyomat elkészítése után újra és újra belenyúlt a lemezbe. Újra és újra vonalakat adott hozzá, vagy csiszolt ki, változtatott valami keveset, másképp festékezett. Tulajdonképpen a fennmaradt művei közül nagyon kevés az, ami teljesen egyforma. És ez az album, illetve ez a csomag, amit most említesz, egyetlen egy darab ilyen Schiavonet tartalmazott, amiről Bázelic akkor még nem tudott sokat, csak feltűnt neki a különlegessége, és szerette volna megszerezni. Innentől kezdve egyébként egy életen át vadászta a Schiavonet műveit, olyannyira, hogy a mai gyűjteményében több mint 80 mű található ettől az egyetlen alkotótól.
Van itt a kiállításon még egy olyan terület, ami szintén bevonzotta őt. Én ezt nagyon kedvelem, bevallom, személyes vonal, ez a chiaroscuro. És emlékszem, hogy milyen élmény volt pont itt nálatok a Szép Művészetibe, az MS Mester kiállításon, amikor a párizsi Louvre-ból itt volt egy chiaroscuro, talán egy évődő párt ábrázolt, és ez az egyik olyan munkája Emes mesternek, amin szignó is van. Mert hogy ugye mindig az volt a kérdés, hogy nem szignálta a munkáit, kivéve talán egy oltárképet, és egyébként is kiül. Azon a kiállításon itt volt két ilyen Dürer munka is. Nagyon szeretem ezt a technikát, és láthatóan Bázelicet is nagyon izgatta.
Chiaroscuro kifejezés, olasz kifejezés, azt jelenti, hogy a fényárnyék ellentétére épülő komponálási mód. Nagyon érdekes, hogy színes műveket értünk alatta, miközben a szó maga nem ezt jelenti. Sőt, hogyha a grafika műfajában nézzük meg, mármint a sokszorosított grafika műfajában ezeket az alkotásokat, akkor ezek nem is igazán a szószoros értelmében színes művek, hanem monokrom művek, tehát egy színnek a többfajta árnyalatát alkalmazzák az ábrázoláson belül. Technikailag azt jelenti, fametszetekről van szó, hogy egy majdnem minden esetben feketével, vagy szürkével, vagy sötétbarnával lenyomott vonalduc mellé a művész vagy a művész társai elkészítenek tónusducot, vagy tónusducokat, többet, amik külön fa anyagból vannak kivésve, és ezeket együtt nyomtatják egymásra. Így alakul ki, hogy ezek összetett ábrázolások, különböző fényárnyékokat tudnak alkalmazni nagyon kontrasztosan, és ez teljesen új volt a grafika műfajában, tehát a chiaroscuro elterjedését megelőzően kizárólag fekete-fehér levonatokat találunk a grafikában, vagy, és ez is jelen van a kiállításunkban, bár kisebb mértékben, kézzel színezett metszeteket. Tehát a chiaroscuro a grafikában a színes, és mivel ez népszerű volt, nagyon szerette az akkori vásárlói kör, a gyűjtői kör és a művészek is egymásait, ezért ez nagyon népszerű volt kezdettől, és nagyon sok maradt fönt belőlük, mert gyűjtötték.
Az valide, hogy a Bázelic féle manierista grafikai gyűjtemény az most lehet-e azt mondani, hogy a legnagyobb, vagy a legösszefogottabb a világon?
Azt lehet mondani, hogy a manierista kollekciók közül ez a legkiemelkedőbb magángyűjtemény. Csak a legnagyobb múzeumok manierista műtárgy kollekciói vetekedhetnek ezzel, de Bázelicé speciális. Tehát igazából attól különleges, és attól van a lista, vagy a ranglista élén, hogy a gyűjtő szemlélete, illetve a gyűjtő tevékenysége jó értelemben szűk. Tehát, ahogy beszélgettünk az előbb is róla, nem tér ki, csak nagyon ritka esetekben a korszaknak olyan terepeire, amik a legizgalmasabb manieristáktól eltérnének. Tehát a gyűjteménye egy nagyon koncentrált csoportot tartalmaz ebből a produkcióból. A vele összevetve a publikus gyűjtemények, a közgyűjtemények ugye automatikusan, vagy természetüknél fogva, mondjuk inkább így természetüknél fogva, szélesebb körűen gondolkodnak, bemutatják a teljes korszakot, minél több alkotótól, minél több alkotást, teljes sorozatokat, sok variációt mutatnak be, vagy gyűjtenek egymás mellé. Ő pedig azzal a szabadsággal gyűjt, hogy ami nem érdekli, azt nem vásárolja meg. Nincs ilyen szempontból külső kényszer, hagyomány, amit követnie kellene, csak azt vásárolja meg, ami számára izgalmas.
A Szépművészeti Múzeumnak híres a grafikai gyűjteménye. Abból kerültek-e munkák bele ebbe a kiállításba?
Így van, a kiállítás koncepciójának az egyik legfontosabb eleme az, hogy szerettük volna megmutatni a magángyűjtemény és a közgyűjtemény különbségeit és azonosságait. A 127 mű mellé, amit Bázeli cégtől kölcsönöztünk, 24 művet állítottunk ki a múzeum grafikai gyűjteményéből, pontosan emiatt, hogy bizonyos művek megmutathassák azt, hogy egyenrangú műveink vannak, tehát a magángyűjtő személyes szempontjai és a közgyűjtemény általános szempontjai hogyan találkoznak néha úgy, hogy ugyanazokat a műveket találjuk mindkettőben. Más műveket pedig azért emeltünk be a kiállításba, hogy pontosan azt mutassuk meg, hogy míg egy múzeum gyűjt a korszak grafikai termelésére jellemzőbb alkotásokat, addig Bázelic nem. Bázelic a különlegesekre, az egyediekre fókuszál, a gyűjtemény az átfogóra. A gyűjtemény, a múzeumi gyűjtemény a kiváló minőségű lapokat keresi, a jó levonatokat, a pontos provenienciával rendelkező levonatokat. Bázelic szabad arra, hogy a hibás levonatokat, a nem tökéleteseket, az akár foltosokat, vagy bizonyos helyeken szakadtakat is beemelje a gyűjteményébe. Hangsúlyozzák is egyébként, a művész is és a fia is, hogy nem szeretik restaurálni a műtárgyaikat. Csak abban az esetben nyúlnak hozzájuk, hogyha ez az állapotuk megóvására szolgál. Egyébként szeretik megőrizni az időnyomait, akár a szakadásokat, akár a foltokat a műveken.
A 2023-as interjúnak a végén szó kerül arról, hogy dolgozik-e még, és akkor azt mondja, hogy hát ha jöttök, akkor megmutatom a legújabb részmetszeteket. Dolgozik még? Hány éves?
88 éves, és most már nagyon keveset dolgozik. Ritkán, de rajzol még. Nagyméretű festményeket készített még talán a nyáron, amikből kiállítások is voltak Párizsban és más városokban, de festeni már nagyon nehezen tud sajnos. Úgyhogy ilyen szempontból is érdekes, hogy a papír az, amivel a legtöbb műalkotás kezdődik, mert ugye ott születik az ötlet, ott rögzül a kompozíció, azon gondolkodik a legtöbb művész, és valahogy az idős művészek élete is sokszor zárul úgy, hogy papíron még alkotnak akkor is, amikor más műfajban már nem.
Kardos Eszterrel a Szépművészeti Múzeumban láthatott Manierista szemmel Grafikák George Bazeris gyűjteményéből című kiállítás kurátorával Medvedivet beszélgetett.